Nagy szeretettel és örömmel köszöntelek benneteket én is ezen a mai napon. Nagyon-nagyon jól esik azt látni, hogy úgy vagytok vele, hogy bár szerintem a legtöbben sürögtetek, forogtatok, tegnap is, tegnap előtt is, meg lehet, hogy még ma is fogtok. A karácsony előtt mi ezt így szoktuk csinálni, ugye? De mégis eljöttetek. És nem hiszem, hogy csak azért, mert ezt így szokás. Hanem itt vagytok, mert szeretnétek imádni azt, aki emberré lett, aki testé lett, aki végigélte a bűntelen, tökéletes földi életét, aztán pedig feláldozta magát értünk. Ennél jobbat nem tehetünk, mint hogy imádjuk őt. Ezt tehetjük egyébként majd holnap is persze otthon, vagy még ma is, de azért közösen mindig egy kicsit más. Ebben azt hiszem hasonlítunk azokhoz a napkeleti bölcsekhez, akik képesek voltak elég hosszú utat megtenni azért, bevállalva vele kényelmetlenséget, meg a kellemetlenséget, hogy őt imádják. Lett belőle mellékesen egy áldás a számukra, például az, hogy kijelentette magát nekik Isten, kijelentette a tervét nekik, azt mondta nekik, hogy ne azon az úton menjetek vissza, hanem térjetek haza egy másik úton a haza. Világos vezetést kaptak. Lehet, hogy jó néhányan ültek így itt a sorokban, én itt állok, de hasonlóan vagyok, nagyon rám fér Istennek a vezetése. Na nem azért jövök imádni, hogy abból majd vezetés lesz, de meg szokta tenni Isten. Szóval ma szeretném, ha végén elfelejteném mondani, akkor nagyon áldott békés karácsonyt kívánok mindenkinek. Az ünnepernek a személyes jelenlétében. Amiről ma szeretnék beszélni, és hiszem, hogy ezt bízta rám Isten, azért vagyok így itt vele, hogy a karácsonynak a központi magjáról és a lényegéről beszéljünk, hogy kicsoda Jézus. Na de, amit valahogy megértettem, a legjobb az, ha az ő szavai alapján beszélünk róla, hogy kicsoda Jézus. Amit ő mondott magáról. Azt azért tudjuk, hogy egy szavahihető ember volt, egy különlegesen magas erkölcsi szinten élő, csodálatos személy volt, de hát azért ennél természetesen több is. De amiket itt mondott magáról, hát azok számomra lenyűgözőek, úgyhogy szeretném ezt továbbadni nektek. Ha nagyon-nagyon tömören meg röviden mondom, akkor úgy nevezte magát, itt mindjárt valami segítség kell, ott már megy. Én vagyok. Azt tudom, mi van ott. Azt mondta magára, hogy én vagyok. Ez lehet, hogy egyszerűen hangzik, de aki valamennyire ismeri a Szentírást, az tudja, hogy amikor Mózesnek egy különleges találkozása volt a csipkebokor történetében az élő Istennel, és megkérdezte, hogy hát ha majd elmegyek, és megkérdezik, hogy hívják azt az Istent, aki téged küldött, akkor mondd nekik, hogy a vagyok küldött, az én vagyok küldött. És ezt a nevet Jézus elég gyakran magára alkalmazta, ami azért nem kis dolog. Az örökké való létéről beszélt benne. Ezt a nevét, amikor használta, vagy ezt a kijelentést önmagáról, akkor meg vagyok róla győződve, hogy nem azt mondta, hogy én voltam. Bár ez is igaz. Vagy én majd valamikor leszek, hanem én vagyok. Ő az örökké való jelenben él, nincs beleszorítva az időnek meg a térnek a korlátai közé, mint ahogy mi például bele vagyunk szorítva. Ezt az emberi lételével megtette, hogy egy időre belekorlátozta magát. De ebben az örökké való létben él. Ő az én vagyok. Jézus most él. Az örökké való jelenben él. Így mondhatom talán azt is, hogy neki bizonyos tekintetben nincsen múltja, vagy jövője, de csak bizonyos tekintetek. Mindig a jelenben, nincs az időkorlátai között. Valójában egyszer jó bajba is keverte magát, hogy így mondjam, amikor ezt használta, hogy én vagyok. Nagyon különösen mondta, mert ezt mondta. Bizony-bizony mondom nektek, mielőtt Ábrahám lett, én vagyok. nagyon furcsa lehetett a hallgatóinak. Tudták akkor már, hogy ő egy híres ember. Tudtak Ábrahámról is, aki hosszú-hosszú, köszönöm, Levi, nagyon-nagyon régen élt. És mégis ő azt mondja, hogy én már léteztem Ábrahám előtt is. Nem hiszem, hogy nagyon értették azt akkor, amit mondott, vagy maga a név használat miatt, hogy én vagyok, Egoemi, ha már a görögben leírtat mondom, vagy ahogy ő mondta, valószínű így mondta, hogy Anihu, én ő, én vagyok. Ez nagyon felbosszantotta azokat, akik értették, hogy ezzel azt mondja, én egy örökké létező, az élő Istennel azonos vagyok. És ezt ő bevállalta. Ezt mondta. Azt mondta, örökké léteztem, megelőztem Ábrahámat. Ő páratlan, senkihez sem fogható, gyönyörűséges és csodálatos Jézus. Soha nem volt hozzá hasonló, és soha nem is lesz hozzá hasonló. Mi talán a lélek átformáló munkája alapban hozzá hasonlóvá válunk, de azért olyanok nem leszünk, mint ő. Csak részben. Ő páratlan, csodálatos, senkihez sem fogható. Ezért, mivel ő ennyire különleges, Isten az ő bölcsességében úgy döntött, hogy képeket, vagy ilyen kifejezéseket használ, hogy mi valahogy jobban megértsük. Hogy valahogy közelebb jussunk az igén keresztül, számos metaforát adott nekünk. Ezek a kifejezések, amiket ma fogok használni, ezek a János evangéliumában vannak benne. Ott olvashatunk, ott követhetjük nyomon. Ezek az úgymond én vagyok mondásai az Úr Jézusnak. Mint egy név, mint egy önazonosság. Ezek a mondásai a János evangéliumában együtt járnak általában valamilyen csodájával. És azért kapunk kijelentést róla, hogy segítse jobban megértenünk, hogy ki ő, és miért jött. Az első mondása a 6. fejezetben van leírva, ott így mondta, én vagyok az élet kenyere. Érdekes módon ezt akkor mondta, miután megvendégelt több ezer embert, jól lakatott őket. Ebben a kontextusban szerepel ez. Azok, akik aznap látták, hallották, esetleg még élvezhették is az ő áldását, nem nagyon értették ezt valószínűleg, amikor azt mondta, hogy én vagyok az élet kenyere. Arra gondolhattak, hogy Jézus az új Mózes. Jön majd és adja nekünk, mint annak idején Mózes a mannát a pusztában minden nap, és akkor majd lesz mit enni, ilyen csodálatos ingyen konyha lesz napról napra nekünk, ellát bennünket, biztosítja számunkra az ingyen konyhát. Lehet, hogy egy kicsit ilyen, ilyen önző emberi, mint nem akarlak megbántani benneteket, mint amilyenek legtöbbször mi is vagyunk. Jövünk Jézus közelébe, mert jöjjön az áldása. Ha nem is értjük egészen őt. Ebben a helyzetben azért Jézus segített nekik, és ezt mondta, én vagyok az élet kenyere. Jézus pedig így válaszolt nekik, mikor nem értették, bizony-bizony mondom nektek, nem Mózes adta nektek a mennyei kenyeret, hanem az én atyám adja nektek az igazi mennyei kenyeret. Mert az Isten kenyere a mennyből száll le, és életet ad a világnak. Betlehem neve még egyszer? Kenyérháza. Azért még egyszer, mert nemrég volt róla szó. Bétlehem, kenyérháza. Be a kenyérházában érkezett a mennyei kenyér. Nem véletlen, de ebben most nem megyek bele, múltkor hosszabban volt róla szó. Aztán erre azt mondták neki, Uram, add nekünk mindig ezt a kenyeret. Ez nagyon jó lenne nekünk is. Holnap mikor jöhetünk? Add nekünk mindig ezt a mennyei kenyeret. Erre így segített nekik tovább. Jézus azt mondta nekik, én vagyok az élet kenyere. Aki én hozzám jön, nem éhezik meg, és aki én bennem hisz, nem szomjazik meg soha. Én vagyok az élet kenyere. Elmondta nekik, nem Mózes adta, hanem az én mennyei atyám atya. És az ő élete olyan, mint a testünk számára a kenyér. Lehet, hogy a gyümölcsöket azok csak szezonálisan. Én nem tudom kalácsot meg, mézes kalácsot se ennék minden nap, de a kenyeret minden nap. Lehet, hogy zsemle, vagy kifli, vagy szendvics, vagy, de a világon bárhol. Ahogy a testünk számára éltető fontosságú a fizikai kenyér, úgy a lelked, a lelkünk számára éltető fontosságú Krisztus, mint a mennyei kenyér a számunkra. Sokkal nagyszerűbb az, ahogy ő eljött. Ő Isten örökké való kenyere. Nincsen korlátozás az övében. A mannára emlékeztek, mennyi volt a szabatossági idő? Egy nap. Hétvégén kettő. Na de akkor is lejárt elég gyorsan. Krisztus a mennyei kenyér, örökké való szabatossági ideje van. Mondhatom így. Mondhatom így. Ad nekünk, mikor jöhetünk. Azt mondta, hogy aki én hozzám jön, nem éhezik meg, és aki én bennem hisz, nem szomjazik meg soha. Ő a mi lelki-szellemi táplálékunk, a lelkünk számára. Jézus, a te kenyered. János evangéliumának a zsenialitásában valahogy a folytatásban azt mondja, ez volt ugye a 6. fejezetben, én vagyok az élet kenyere, következőben azt mondja, én vagyok a világ világossága. Jézus ismét megszólalt, és ezt mondta nekik, én vagyok a világ világossága. Ehhez is van egy történet. Emlékeztek közvetlen előtte a házasság törésen kapott asszonynak az esete? Akkor mondja, közvetlen utána mondja. Jézus megszólalt, és ezt mondta nekik, én vagyok a világ világossága. Miért mondta ezt? Így folytatta, aki engem követ, nem jár sötétségben, hanem övé lesz az élet világossága. Éppen előtte mondta nem sokkal annak az asszonynak, akit házasságtörésen kaptak, én sem ítéllek el téged, menj el, és mostantól többé ne vétkezz. Nem szemet hunyt a vétke felett, nem azt mondta, hogy mindegy, mit csináltál, vagy mit fogsz ezután csinálni, menj el, és többé ne vétkezz. A felmentése, a szeretete, a megbocsátása, de hozzá az igazsághoz ragaszkodása is. Menj el, és többé ne vétkezz. Ezt mondja az asszonynak. És ebben a helyzetben szerintem azt mondta, elmondom, hogyan maradhatsz tisztán. Hogyan maradhatsz távol a sötétségtől. Én vagyok a világ világossága, mondja. Ha engem követsz, akkor nem rabol meg többet a sötétség téged. A következő fejezetben újra elmondja ezeket a szavakat, nagyon hasonló módon a 8. Ott egy olyan fiatal emberrel találkoznak, aki vakon született, soha az életében nem látott fényt vagy világosságot. Meggyógyítja különleges, csodálatos módon. Ennek a folyamatnak a során mondja Jézus, János 9.5-ben, amíg a világban vagyok, a világ világossága vagyok. Azt tudjátok, hogy más valakiről is mondja, hogy a világ világossága? Bólogasson, aki tudja. Más valakikről is mondja. Lehet, hogy ez nagyon meglepő. Talán nem is tudod, de ezt mondja a Máté evangéliumában van feljegyezve az 5. részben. Ti vagytok a világ világossága. Azt mondja magáról, én vagyok a világ világossága, itt meg azt mondja, ti vagytok a világ világossága. Így folytatta továbbni. Nem rejthető el a hegyen épült város. Lámpást sem azért gyújtanak, hogy a véka alá tegyék, hanem a lámpatartóra, hogy világítson mindenkinek a házban. úgy ragyogjon a ti világosságotok az emberek előtt, hogy lássák jó cselekedeteiteket, és dicsőítsék a ti mennyei atyátokat. Talán azt mondod, hogy én egyáltalán nem érzem, hogy az életem egy világosság lenne mások számára. Sőt, sokszor úgy érzem, meg azt látom, hogy mennyi sötétség van benne. Jézus még most is a világ világossága. Mondhatom úgy is, hogy ő a nap a számunkra. Mi legfeljebb a hold vagy a csillagok vagyunk, akiknek saját fényük nincs, csak visszatükrözik az igazi világosságot. Nincs világosságunk önmagunkban. Ez körülbelül olyan lenne, mintha én most itt fölemelek egy izzót, azt kezdem mondani neki, hogy világíts. Nincsen belőlünk. Olyanok vagyunk körülbelül, mint a fény visszaverő prizma a biciklin. Kerékpára mondjuk hátulról. Ha az jó tiszta, és rávilágítanak, de ha bemocskolódik, nem annyira lehet látni. Milyen fényvisszaverők vagyunk? Akkor világítunk igazán fényesen, ha tisztán tartjuk magunkat. És azt biztos értitek, nem szappannal, meg dezodorral, meg samponnal. Krisztus azt akarja, hogy tisztán tükrözzük vissza az ő fényét mások számára. Segítségül adta ehhez például a Szentírást, annak a tanulmányozását, amikor ő a Szentlélek elejében megeleveníti, és táplálkozol vele. Van, aki így szokta mondani, hogy antiszeptikus hatása van, fertőtlenítő hatása van. Tudom, hogy néha az ember olvassa, és úgy érzi, ebből nekem most Isten semmit nem mondott. 25 éve üzem ezt a sportot, vagy most már több is. És nem mindig valami elmélyült, meg gazdag, amit kapok. De szisztematikusan tovább. Tehát Jézus azt mondta, hogy én vagyok az élet kenyere. Azt is mondta, hogy én vagyok a világ világossága. Itt van a harmadik, én vagyok az ajtó. Ez a 10. fejezetben van. Én úgy gyönyörködöm a János evangéliumában, el se tudom mondani. Jézus tehát így szólt hozzájuk a 10. fejezetben, János evangéliumában van felírva. Bizony, bizony, ámen, ámen. Ilyen csak János evangéliumában van így duplikálva, így kétszer mondta. Valamit, ami új szellemi kijelentés, valami nagyon-nagyon fontosat mondott. Mondhatnám azt hosszabban is, de talán ez a lényege. Bizony, bizony, mondom nektek, én vagyok a juhok ajtaja. Aki én előttem jött, mint tolva és rabiló. De a juhok nem is hallgattak rájuk. Én vagyok az ajtó. Ha valaki rajtam átmegy be, az megtartatik, bejár és kijár és legelőre talál. A tolvaj csak azért jön, hogy lopjon, öljön és pusztítson. Miért jött karácsonykor Jézus? Ide, például ide is az én azért jöttem, hogy életük legyen. Sőt, bőségben éljenek. Azért jöttem. Hogy jobban értsük ezt a képet, egy kicsit mondanék arról, hogy milyen volt pásztornak lenni Jézus korában. Éjszakára beterelték a nyájat koránba. Hát aki ezen a vidéken él, és látott ilyet, tudja, miről van szó. Én a Hargitán láttam. Először is úgy kezdődött, hogy az autóból nem szállhattunk ki, amíg a kutyákat félre nem hívták. Mondták, hogy most már jöhettek, nincs veszély. Na de, éjszakára beterelték az Úr Jézus korában és egy koránban. Ez a korám ilyen mozgatható. Olyan magas a fala, hogy a juhok ne tudjanak kiugrani, mert azért elég ügyesek ám, ha láttatok ilyet, hogy ugralják. Én azt is láttam, amikor már nem volt ott a kerítés, de még mindig átugrották. Különleges állatok, szerintem tényleg hasonlítunk rájuk. Amikor az összes birka bent van, akkor úgy képzeljük el, hogy az ajtót bezárták. Ja, persze, itt nyugodtan így képzeljük el. Csak hogy ott nem úgy volt, hogy az ajtót úgy bezárták. Azt mondja Jézus, én vagyok az ajtó. A pásztor összeterelte a juhokat, megszámolta őket, nevükön szólította őket, mikor már mind benn volt, mindegyiket ismerte, miután már az összes benn volt, a pásztor odafeküdt a bejárati nyíláshoz. És ott aludt. Amikor a Hargitán láttam, és tudtam, hogy ott medvék is járnak, meg farkasok is, akkor volt ilyen doboz ennek, elfelejtettem a nevét. Szerintem nem az a neve, de lehet, hogy neked van igazad. Ilyen kicsi doboz, ami koporsóra hasonlított nekem, de kicsit jobban. Egy doboz, amiben befeküdt a pásztor, mellette volt a botja, ilyen bunkóval a tetején, és azt mondták, hogy ott alszik mindig a nyáj mellett. Aztán, ha jön a medve, vagy a farkas, akkor onnan kijön, és a botjával védi a nyájat. Nem nekem való munka. Láttam olyat is, akinek a fél arca hiányzott már egy ilyen alkalom után. Odafeküdt a karámban a bejárathoz a pásztor. Emlékeztek, vesződ és botod megvigasztal engem, 23. Zsoltárból. Odafeküdt a veszélyvel, meg a botjával. Biztonságot ad nekem. Egyetlen jó sem tudott kijutni az akolból, ha csak át nem mászott a pásztor testén, aki elég éberen aludt. És egyetlen vadállat se tudott bemenni, ha csak át nem mászott a pásztor testén, aki elég éberen aludt. A pásztor volt az ajtó. Jézus ezt a képet használja. Halljátok, milyen gyönyörű, milyen csodálatos. Amikor Jézus azt mondta, hogy én vagyok az ajtó, ez azt jelenti, pontosan, mint ahogy akkor a pásztor a bárányoknak, én úgy vagyok az ajtó azoknak, akik bennem hisznek. Rajtam keresztül kell járni. Rajtam keresztül kell járni. Ahhoz, hogy Jézus nyájához tartozhass, át kell mászni az ő testén. Persze hit által. De akik tudják, miről beszélek, erősen bólogatnak. Át kellett másznunk valahogy hit által, az ő értünk feláldozott és megtört testén, hit által. Ha te már Jézusé vagy, akkor át kell másznod az ő testén, hogy valahogy onnan elcsalingázzál. Nem tűnik nekem nagyon jó megoldásnak, vagy a részünkről észszerűnek. Hozzátartozol, az övé vagy, tudja a nevedet. Ő az ajtó. A tolvajok meg a rablók megpróbálnak bejönni, mondja ő. De a falon át nem lehet bejutni, csak az ajtón keresztül lehet bejutni. De figyeld, az ajtó meg én vagyok. Senki sem mehet be az akolba, mondja ő, csak rajtam keresztül. Értitek ennek a gyönyörűségét a számunkra? Nem baj, nem a karácsonyi történetet olvasom. Ezeket ő mondja magáról. Ehhez nagyon hasonlít egyébként a következő mondása. Az első az volt, én vagyok az élet kenyere. Én vagyok a világ világossága. Én vagyok az ajtó, és a következő még ugyanebben a fejezetben van, én vagyok a jó pásztor. Én vagyok a jó pásztor. Számomra nagyon-nagyon érdekes, hogy ő soha nem nevezte magát papnak, lelkésznek, vallási vezetőnek, prédikátornak, presbiternek, miket mondjak még. De olyan örömmel, meg olyan szeretettel nevezte magát pásztornak. Pásztornak. Három dolgot szeretnék elmondani. A pásztorról, hogy őt egy kicsit jobban lássuk, hogy jobban értsük. Mit tanít a Biblia? Először is a pásztor szereti a juhait. Nem munkahelyi foglalkozás. Biztos vagytok úgy, akik a munkahelyeteken, amit csináltok, szeretitek, élvezitek, beleteszitek magatokat, és van, aki csinálja, mert ez jutott, vagy ez dobta a gép, ahogy szoktuk mondani. Persze nem pont ezt gondoljuk, de ezt mondjuk. Én szeretem, meg élvezem, de amikor a pásztor úgy tekint a nyájra, hogy az az enyém, nem fizetésért őrizgetem másnak, hanem a sajátjaimat. Őrzöm, szeretem és vigyázom. Kicsit hasonlít ez nekem arra, amikor vannak, akiknek kisállata van otthon. Mondjuk egy kutyuskája vagy cicája. Én nem ismerem ezt, mert én nem ez a fajta vagyok, de látom máson. Úgy tudják szeretni, mint a gyermeküket. Legszívesebben mindenhova magukkal vinnék. Amikor elmennek otthonról, úgy hallom, hogy mondják, hogy sír, amikor elmegyek, és milyen lelkesen ugrándozik, mikor hazajön. Olyan, mintha barátjuk lenne. Én azt hiszem, hogy a korabeli pásztornak a viszonyulása a bárányokhoz, a juhokhoz hasonlít ehhez. Csak azért mondtam el. Amikor elmegy, sír, amikor visszajön, lelkesen ugrándozik örömében, mint a barátja. Nevet adtak, ezt lehet tudni, nevet adtak mindegyinek. Nevükön szólították őket. Esténként, amikor visszatértek, az akkorban megszámolták őket, mindegyiket. Ismerték, megbizonyosodtak róla, hogy mind beért. Jézusnak egy történetéből, ha egy elveszett, mit csinált a pásztor? Azért az egyé. Ha 100 volt neki, utána ment annak az egynek is. A pásztor nélkül a bárányok teljesen elveszettek. Tehetetlenek. Tudom, hogy juhok vagyunk. Tehetetlenek a pásztor nélkül ebben a világban, vagy a keresztény életünkben. Nagy-nagy szükségünk van a pásztorra, aki néven szólít minket. Szükségünk van egy pásztorra, aki ismer minket. Olyan pásztorra, aki gondoskodik rólunk. És gondoskodik arról is, hogy mielőtt besötétedik, beérjünk a karámba. Nem baj, ezeket a képeket használom. Szerintem értitek úgyis. Oltalmaz minket, távol tartja tőlünk a gonosz vadállatokat. Vannak ebben a világban is. Szükségünk van a jó pásztorra. Ezért szeretjük annyira a 23. Zsoltár. Például emlékeztek? Azt mondja az elején, az Úr az én pásztorom. Nem csak úgy általában, mindenki az enyém, személyesen az én pásztorom. Az Úr az én pásztorom. Hogy olvastad tovább, emlékszel rá, füves legelőkön terelget, csendes vizekhez vezet engem. Miért teszi ezt velem? Mert még annyi eszem sincs, hogy oda találjak. Tényleg mondom. Birka vagyok. Pásztor szívem van, azt én tudom, akik ismernek is tudják. De én egy vagyok a nyájból. Tehát a jó pásztor szereti a juhait. A jó pásztor vezeti a juhait. Csendes vizekhez vezet engem. Ismered ezt? Vezeti a juhait. Olyan sokszor mondtam már az Úrnak, Aram, nem tudom, mit tegyek. Segíts, vezess. Mostan időben is ilyenben vagyok benne. Sokan vagyunk így, hogy van olyan, hogy nem tudjuk, hogy mit tegyünk. Merre menjünk, nincs térképünk, ami alatt az életben valahogy majd. Persze mondogatnak mindenféle dolgokat nekünk, de azért valójában kicsit olyan, mintha térkép nélkül kéne élni. Nem tudunk más tenni, csak a pásztor közelében maradni. A pásztor közelében maradni. Sokan kérdezik meg, sokszor megkérdezik tőlem, Laci, hogyan ismerem meg Isten akaratát az életemre, a tervét az életemre? Lehet, hogy azt remélik, hogy majd adok valamilyen sablont, valami formulát, ha ezt, meg ezt, meg ezt, meg ezt teszed, akkor majd kijön, hogy orvos legyél-e, vagy jogász, vagy nem tudom, ezt a lányt vett feleségül, vagy amaszt, vagy nem tudom. Hogy is értitek? Nincs formula. Nincsen. Persze lehet néhány dolgot kikövetkeztetni a Szentírásból, de ezt az egyet érdemes megjegyezni. Közel maradni a pásztorhoz. Közel lenni a pásztorhoz, aki vezet, és segít, hogy megtudd az életedre vonatkozó tervét, amikor ott az ideje, csak járd vele napról napra. Amíg közel maradsz a pásztorhoz, addig Isten tervében maradsz. Nem hiszem, hogy Isten terve a számodra vagy a számomra egy hely, vagy egy pozíció. Sokkal inkább egy folyamat, egy út. A pásztorral való járásnak a folyamata. Ennek a legjobb módja, ha közel maradsz hozzá. Szóval, a jó pásztor szereti a juhait, és a jó pásztor vezeti a juhait. És most jön, ami még ezeknél is sokkal jobb, meg drágább és fontosabb. Mégpedig ez, ő mondta, a jó pásztor életét adja a juhokért. A jó pásztor az életét adja a juhokért. A Biblia tanulmányozása közben nagyon hamar rájöhetsz, hogyha a írója valami fontosat akar elmondani, akkor lehet, hogy egy rövidke szakasz alatt többször is megismétli. Többször is megismétli. Nem húzták alá a szöveget, nem volt ilyen sárga szövegkiemelőjük, mint amiket. Némelyikünknek olyan a Bibliája, mint egy ilyen, nem tudom, ilyen tarka-barka. És szeretem, mikor tele van. Az enyém is olyan. De nem volt. Ők úgy hangsúlyoztak ki valamit, hogy megismételtek többször egy rövid idő alatt. Nézzétek csak, János evangélium a 10. részében az Úr Jézus egy rövid beszédében egy percbe fér bele az, amit én most itt mondok, és János sem röstelte leírni többször. Tehát a 11. versben azt mondja a jó pásztor, életét adja a juhokért. A 15. azt mondja, én életemet adom a juhokért. A 17. én odaadom az életemet, hogy azután újra visszavegyem. A 18. senki sem veheti el tőlem. Én magamtól adom oda. Hatalmam van arra, hogy odaadjam, és hatalmam van arra, hogy ismét visszavegyem. Nem telt bele neki fél percbe, és ezt ennyiszer mondta. Ennyiszer. Akkor ez mennyire fontos? És nézzétek, csak azt mondja, senki sem veheti el tőlem az életemet. Én magamtól adom oda. Önként. Szándékosan, szeretetből vállalta értünk a halált. Vállalta érted és értem a halált. Senki sem vehette el tőle az életét. Senkinek se volt erre hatalma vagy tekintélye. A jó pásztor önként, szeretetből, az Isten fia önként, szeretetből odaadta az életét, érted és értem. Ő a jó pásztor. Tehát, azt mondta, én vagyok az élet kenyere, én vagyok a világ világossága, én vagyok az ajtó, én vagyok a jó pásztor. Őt ünnepeljük karácsonykor, még nincs vége, még hármat mindjárt mondok, legyetek jó reménységgel, még a beiglire is lesz azért talán idő. Én vagyok a jó pásztor. A következő, amit mondott, így hangzik, én vagyok a feltámadás és az élet. Én vagyok. A János evangélium a 11. fejezetében mondja ezt. Abban az összefüggésben, abban a kontextusban, amikor hívták őt Lázár betegágyához. De nem a betegágyához érkezett meg, hanem a sírjához. Tudta, hogy mit csinál, nem véletlenül érkezett akkor. De valahogy Márta, akivel először találkozott, neheztelt rá. Azt mondta neki, Uram, ha itt lettél volna, nem halt volna meg a testvérem. De most is tudom, hogy amit csak kérsz az Istentől, megadja neked az Isten. Jézus akkor ezt mondta neki, én vagyok a feltámadás és az élet. Egy személyes beszélgetésben egy fájó lelkű megtört asszonynak, aki a testvérét veszítette el. végig nézhette a szenvedését, a halálát, és Jézus nem jött, és hiába hívták, nem jött, és amikor már azt mondja neki, én vagyok a feltámadás és az élet. Aki hisz én bennem, ha meghal is él, és aki él és hisz én bennem, az nem hal meg soha. Hiszed-e ezt? Az Úr Jézus korában nagyon sok zsidó ember nem hitte azt, hogy lesz, vagy egyáltalán van feltámadás. Egy egész csoportjuk volt, őket hívták a szadduceusoknak, akik ezt zászlóra is tűzték. Azt hitték, hogy nincs feltámadás. És akkor itt van az Úr Jézus, és ezt mondja egy asszonynak, én vagyok a feltámadás és az élet. Ezt nem sokkal később, mondhatni néhány perc múlva igazolta is. Amikor a negyed napja halott Lázárt kiszólította a sírból, és ő feltámadt és kijött. A Biblia egészen világossá teszi, amit az elején is mondtam, hogy nem csak most én vagyok, hanem a jövőben is én vagyok. Talán azt kérdezed, aki hisz én bennem, ha meghal és él, hogy fog engem vagy minket feltámasztani? Amikor testileg meghalunk itt a földön, akkor a lelkünket magához veszi. István imádsággal emlékeztek, Uram Jézus, vedd magadhoz az én lelkemet, megtette. Magához veszi a lelkünket. Ha ezt bizonyos teológiai körök megpróbálják kibeszélni a fejedből, ne hidd el. Aztán, amikor újra eljön majd, megszólal a harsona, feltámasztja a testünket is. Egy egészen új, az ő megdicsőült testéhez hasonló testet kapunk majd. Nem olyat, amit elföldelünk bizonyos alkalmakkor. Egy megdicsőült testet, Krisztus megdicsőült testéhez hasonlót kapunk majd. Rendkívüli átalakításban lesz részünk. Azt kérdezed, honnan tudod? Honnan tudod, Laci? Nézd csak, például az egyik a sok közül, Filippi levél 3. rész 20. verse, nekünk pedig a mennyben van polgárjogunk, ahonnan az Úr Jézus Krisztust is várjuk üdvözítőül. Aki az ő dicsőséges testéhez hasonlóvá változtatja a mi gyarló testünket, azzal az erővel, amellyel maga alá vethet mindeneket. Hát én erre azt tudom mondani, hogy ámen. Hú, Jézus, a feltámadás és az élet. Mit jelent ez nekem? Nem szeretnék még meghalni, de nem félek tőle. Mert tudom, hogy a számomra az nem a vége. Számunkra, akik az övéi lehetünk már, egy sokkal jobb terve van. Ami átér az örökké valóságba, együtt személyesen Jézus Krisztussal örökké. Nem a vég. Tehát Jézus ezt mondta, én vagyok az élet kenyere, azt mondta, hogy én vagyok a világ világossága, azt mondta, hogy én vagyok az ajtó, azt mondta, hogy én vagyok a jó pásztor, és azt mondta, hogy én vagyok a feltámadás és az élet. És itt a következő, ezt is mondta, én vagyok az út, az igazság és az élet. Ez az egyik legbántóbb mondása, amit a Földön mondott. Csak próbáld ki. A munkahelyeden egy jó beszélgetésben próbáld meg elmondani ezt. Azt mondta Jézus, én vagyok az út, az igazság és az élet. Senki sem mehet az Atyához, csak én általam. Próbált ki a munkahelyen. Én már többször kipróbáltam, volt, hogy kiabáltak is velem, nem is kicsit. Nagy feszkó szokott ebből lenni. Pedig ez te mondod, vagy én? Hát nem vezet minden vallás Istenhez? Nem. Ha Jézus igazat mondott itt, akkor ő kikerülhetetlen, megkerülhetetlen, kihagyhatatlan. Mert ő csodálatos, páratlan, és senkihez sem hasonlítható. És itt azt mondja, én vagyok az út, az igazság és az élet. Senki sem mehet az atyához, csak is én általam. Nekem néha azt mondják, nem lehetsz ilyen szűklátókörű, nem lehetsz ennyire kirekesztő. Én meg azt mondom, hogy szeretlek annyira, hogy ezt azért elmondom. Bevállalom, hogy megharagszol rám. Bevállalom. Mert tudom, hogy Jézusnak igaza van. Csak az a fontos, hogy higgyünk valakiben. Meg az, hogy az a lényeg, hogy őszintén. Hányan ismeritek azt, hogy őszintén már jó nagyot tévedtetek? Én sokat. Őszintén jó nagyot tévedtem. Na de ebben ez az Úr szavára épül, nem az én őszinteségemre. Ha valaki más utat tanít neked, akkor ne fogadd el. Megtévesztő. Lehet, hogy ő maga is megtévesztett. Ez nem egy baptista út, nem egy református út, nem egy pünkösdi út, nem egy... Ez az élő Istennek az útja, aki azt mondja, mennybe akarsz kerülni? Hozzám akarsz jönni? Akkor csak Jézus Krisztuson, az én szeretett fiamon keresztül lehet. Ezt mondja Jézus, én vagyok az út, az igazság és az élet. Senki sem mehet az atyához, csak én általam. Végül, mindezek után, azt mondja, hogy én vagyok a szőlőtől. Karácsonykor szőlőtől. Azt mondja, hogy kapcsolatba kell lenned velem. Én vagyok a szőlőtől, ti a szőlőveszék. Aki én bennem marad, és én ő benne, az terem sok gyümölcsöt, mert nélkülem semmit sem tudtak cselekedni. Kapcsolatban kell lenned velem, mondja Jézus, ha gyümölcsöt akarsz teremni az életedben. Szeretet, öröm, ezek a karácsonyi legtöbbet hangoztatott szavak, a lélek gyümölcse, szeretet, öröm, békesség. Halljátok, ezeket tupírozunk karácsonykor. Szeretet, öröm, békesség, türelem, szívesség, jóság, hűség, szelítség, önmegtartóztatás. A János 15-et tanulmányozva észre lehet venni, hogy aki keresztény, aki hívő, az gyümölcset terem, de vannak, akik még több. Ezt már nem írtam ki. Még több gyümölcset teremnek, és vannak, akik sok gyümölcset teremnek. Hogyan lehet ez? Hát mondhatnám itt a titok. Minél szorosabb közösségben vagy a szőlőtővel, annál több gyümölcset terem az életed. A mennyei atya, a szőlős gazda, ugyanez szerint a beszámoló szerint, aki időnként megmetszi a szőlőt. Sosem vagyunk közelebb. A mennyei atyához soha nem vagyunk közelebb. Az Úr Jézus az, aki a szőlőtől, mint amikor a metszés folyik az életünkben. Olyan mélységesen meg lehet tapasztalni az ő közelségét, mint máskor nem. Higgyétek el, nem akkor, amikor elragadtatottan éneklünk felemelt kézzel, nagyon szeretem csinálni. De amikor az Atya metszi az életünket, azt mondja, itt vannak olyan ágak, amik csak elszívják az életerőt belőled, már nincs rá szükség. Nagyon-nagyon intenzíven átélhetjük ilyenkor az ő bensőséges közösségét. Talán ilyenkor azt mondja, jobb terven van az életedre, jobb terven van a növekedésedre. Ha ezt csinálod, amiben most még benn vagy, és nem engeded, hogy levágjam, akkor nem tudsz sok gyümölcsöt teremni. Megteszem. És a legmélységesebb közösségek ilyenkor. Aki tudja, miről beszélek, egy ilyen rövidebb bólincsa. És legyetek jó reménysége, mindjárt abba hagyom. Itt van tehát az Úr Jézusnak ez a hét állítása, amiket önmagáról mond. Hadd kérdezzem most nagyon személyesen. Ő neked az élet kenyere? Ő a te világodnak a világossága? Ő neked az az ajtó, az az egész különlegesen ajtó. Jézus, a te jó pásztorod. Ő a feltámadás és az élet neked. Ha még nem, lehet. Ma is lehet. Mostantól is lehet. De ne felejtsd el, nincs más út. Mert azt mondta, hogy én vagyok, ő az út. Ő az igazság, ő az élet. És senki máson keresztül nem lehet az atyához jutni csak általa. Rajta keresztül lehet. Akarod? Én kérlelek. Ha még nem tetted, ma. És akkor egy olyan karácsonyod lesz, amire egész életedben emlékezni fogsz. Sőt, az örökké valóságban is emlékezni fogsz. És talán egyszer sírva mondod majd Jézusnak, köszönöm, hogy ezen a napon eljöttél. Ez a szerencsétlen beszélt össze-vissza, de te a szívemet megszólítottad. Lehet. Talán nagyon egyszerű, kezd azzal, ezzel a fontos döntéssel, és mondd el neki, itt vagyok, drága Jézus, itt vagyok. Odaadom neked az életemet, vedd a kezedbe, és kezdj vele valamit, amit jónak látsz. Ugye milyen fenkölt ima? Szerintem mindenki el tudja mondani. De ha igazán a lelkedben tudod, hogy nekem kell ő, mint az élet kenyere, olyan nagy szükségem van rá, hogy ő legyen a világosság az életemben. Kell nekem az a pásztori ajtó, aki odafekszik és oltalmaz engem. Kell nekem az a jó pásztor, aki szeret, aki vezet, aki az életét adta értem. Kell nekem. Aki a feltámadás és az élet, mert annyi nyomorúságot látok magam körül. És tele akarok lenni azzal a reménységgel, hogy ott a temetőben nem ér véget. Ő az út, az igazság és az élet. Ugye milyen csodálatos Krisztus? Ugye milyen gyönyörű személy az, akiről, akit ma ünneplünk? Páratlan, gyönyörűséges, csodálatos, senkihez sem fogható. Minden tulajdonságában tökéletes. A szeretete tökéletes. Az irgalma tökéletes. A kegyelme, a meg nem érdemelt jósága tökéletes. A haragja tökéletes. De ma lehet, ma. Itt most csend lesz. Kérlek, ne menj el úgy, innen erről a helyről, hogy ezt az egyszerű Isten tiszteletet nem gyakorlat. Ha tudod a lelkedben, ez most neked szólt, amit Isten mondott, akkor ne rázd le válladról. Mert ha azt mondod, hogy majd, azzal ma azt mondod, hogy nem. Ma oda lehet hozzáfordulni. Nem fogok kérni senkit, hogy jöjjön ide, vagy csináljon valami extrát. Azt viszont igen, hogy most csend lesz, és beszélgess vele. Az is, aki talán ma imádkozik majd először egy ilyen egyszerűt. Itt van az életem. Elrontottam. bocsáss meg nekem. Vedd a kezedbe, és vezess engem, és formálj olyannak, amilyennek akarsz. Én körülbelül ilyet imádkoztam sok-sok évvel ezelőtt. De mi is tudunk imádkozni, tudunk gyönyörködni abban a Krisztusban, aki ilyen. És ezeket önmaga mondta magáról. Imádkozzunk most. Csendben magatokban.